kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány megkezdte az Európai Unió hatásköreinek szisztematikus átvilágítását, mondta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter, a nemzeti szuverenitás és uniós hatáskörök, hatáskörbővítés az oktatás, a kultúra és a családpolitika területén című konferencián Budapesten. Bóka János úgy fogalmazott, a vizsgálat azért vált szükségessé, mert az EU részéről ma már általános gyakorlattá vált hatásköreinek lopakodó kiterjesztése. Ez szuverenitási kérdés, az Unió ugyanis a hatáskör átruházás elvére épül, a tagállamok döntik el, hogy mely területen kívánnak az intézményeiken keresztül együttműködni, fejtette ki, hangsúlyozva, ha kiveszik a döntést a tagállamok kezéből, súlyosan sérül a szuverenitás. Az uniós jog folyamatos térnyerése zajlik az oktatás, a kultúra és a családpolitika terén is, a jelenlegi ellensúlyok pedig nem működnek, ezért új megoldásokra, új eszközökre van szükség, közölte. Letették a Lynx szimulációs központ alapkövét Hódmezővásárhelyen. A honvédelmi miniszter azt mondta, a kategóriájában legmodernebb harcjárművet, amely a német Rheinmetall terméke, a magyar honvédség elsőként rendszeresítette a világon, időközben az olasz és a román hadsereg is emellett az eszköz mellett döntött. A tervek szerint az év végére, jövő év elejére elkészülő szimulációs központ lehetővé teszi, hogy az eszközök külön koptatása és használata nélkül laboratóriumi körülmények között tudják a harcjárművezetőt, az irányzót és a parancsnokot kiképezni, illetve a katonák az együttműködést gyakorolni, tette hozzá Szalai Bobrovnicki Kristóf. Kifejtette azt is, a haderőfejlesztési program keretében beszerzett eszközök az elmúlt években teljesen lecserélték a korábban amúgy is rossz állapotban lévő, nagyrészt elődeink által elkútyavetyélt szovjet eszközöket. Ezek között említette a miniszter a helikoptereket, a merevszárnyas repülőgépeket, a harckocsikat, a tüzérségi eszközöket és a harcjárműveket. Az Építési és Közlekedési Minisztérium publikálta az új kreszt, melyben számos közlekedési szabály módosul. Változik a sebességhatár az autóutakon és az autópályákon, utóbbit nem használhatja mindenki. Az előzési tilalom még több tehergépjárműre lesz érvényes, a kerékpárosok sem szágulhatnak bárhol. Több szabályozás érinti az elektromos rollereket, a követési távolság meg lesz kötve, valamint a járművek kivilágítása is kötelező lesz. A kressz és a gyakorlati vezetés oktatásánál is lesznek módosítások, az elméleti tananyag elsajátítása akár egyszerűbbé válhat. Az új szabályok szeptemberben lépnek életbe. A sebességhatárok az autóutakon óránkénti 110-ről 120-ra emelkednek, az autópályák egyes szakaszain akár 140 is lehet a limit. A nehéz tehergépkocsik lakott területen kívül főszabály szerint csak autópályán, autóúton és főútvonalon közlekedhetnek. A kerékpárosok a járdán és gyalogos övezetben maximum 10-zel mehetnek, a kis és nagy teljesítményű elektromos rollereket is megkülönböztetik majd az új jogszabályban, és ezekre merőben eltérő szabályok vonatkoznak majd. Rögzítik a követési távolságokat is, autópályán 2 másodperc, autóton 1 lesz a kötelező, az irányjelzést az új szabályok szerint korábban kell majd kezdeni, az elsősegélynyújtási tanfolyamok beépülnek a középiskolai oktatásba, a végzős diákok pedig az iskolai krétarendszerben érhetik el az E-jogsi modult, az állam a jogosítvány megszerzését térítésmentesen biztosítja. A kiszállítás folytatódik, január 15-e óta 2494 köbméter tűzifát biztosított az állam azon rászorulóknak, akiknek nem volt már mivel fűteniük, közölt az operatív törzs. Kazincbarcikán tegnap délután óta csőtörés miatt 8710 fogyasztónál nem volt önkormányzati távhőszolgáltatás. A rendszer sokáig tartotta a meleget, így az érintett lakóházak csak ma dél körül hűltek 18 fokra. A hiba elhárításán a helyi üzemeltető dolgozott és dolgozik. Az operatív törzs további melegedő helyeket, illetve melegedő buszokat és vonatokat is kész biztosítani. Az időjárási körülmények miatt átmenetileg nem közlekednek a kompjáratok Szántód és Tihany között. Az operatív törzs mindenkit arra kér, ha segítségre szoruló emberrel találkozik, értesítse a karitatív szervek éjjel-nappal hívható diszpécser szolgálatát vagy a 112-es segélyhívószámot. Senki ne menjen el egy földön fekvő ember mellett. Figyeljünk oda az idős, beteg, egyedül élő ismerőseinkre, a fogyatékossággal élőkre, rokonainkra, szomszédjainkra, Hívjuk fel őket, csöngessük be hozzájuk, naponta akár többször is. Végül az időjárásról. Az úzmanás köd, illetve a rétegfelhőzet kiterjedése holnap napközben csökken, többfelé javulnak a látási viszonyok, azonban maradhatnak tartósan borult területek. Jelentéktelen hószalingózás, ónos szitálás előfordulhat, a szél gyenge mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban -15, -10, napközben -5 és 0 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Itt vagyok, engem küldj. Ezzel a mottóval tart ima este január 20-án, kedden este 19:30-kor a Szent István Bazilikában a 777 blog. Dicsőítés, szentségimádás, tanítás és tanúságtételek szerepelnek a programban. Valmai hitéről Ruzsa Magdi, Alexa Krisztina nővér, a dicsőítő szolgálatot az Adorámus zenekar végzi. Mindenkit várnak szeretettel.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Reklámot hallottak.
Vagy napsütésben fáztam én, mégis mindent megtaláltam, mit az élet szórt elém. Néha loptam, és néha csaltam, de sosem hagytalak cserben még, és néha
a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Barsi Balázs ferences szerzetes január 5-én töltötte be 80. életévét. Ez egy olyan életkor, amely az összegzésre, az útmutatásra alkalmat ad. 70 éves születésnapjához közeledve életinterjút készítettem vele, akkor még Sümegen a Sümegi Ferences templomnak volt templomigazgatója. Autóval mentünk Budapestről Sümegre, és közben beszélgettünk. Mikor a Sümeg közeli Devecserbe értünk, akkor jutott eszembe, hogy rákérdezzek Gárdonyi Gézára, illetve Devecser jeles kántortanítójára.
Gárdonyi Géza itt is volt kántortanító. Hát itt meg kellene állni, hogy hatalmas főhajtás a kántortanítók előtt, akik utolsó mesterek voltak. Így is hívták őket a mester. Az én nagyapám, meg nagyanyám, mikor hazamentem nyáron, papokat itt-ott emlegették, de hogy ott majdnem minden nap előjött az áldott Kovács igazgató, a mester, akitől mindent tanultak. Hát ez egy olyan egységes műveltséget adtak a falvaknak. Ők voltak a falunak az egyik szellemi központja. Ők kántorok voltak, és tanítók, és népnevelők. Egy csodálatos világ ez. Ha valaki nagyon kíváncsi, kezembe került Keller Péter szem, ő dedikálta a könyvét, Gárdonyi dédunokája, Gárdonyiról ír egy könyvbe, csodálatos jó könyv. És ezzel kellene, hogy a kutatók kezdjék fölgöngyölíteni a kántortanítók, ezeknek a falusi mestereknek, népnevelőknek az életrajzát. Gárdonyi ebből nőtt ki. Vecserbe, egyik karácsonyra ő költötte a szövegét is, írta a zenéjét is, a Fel nagy örömre ma született. És itt már valahol, lehet, hogy a templomba állítottak ennek emléket is, és itt állt Gárdonyinak a szobra, nem tudom, a vörösiszap katasztrófa után, mikor rendezték szépen a város, hogy hova került most ez a szobor, biztos nagyon megbecsülik, de hát ez a kedvenc énekünk. És na most ez az, hogy énekelni tanította őket, a Szent Misét vezette, a tantárgyakat ő tanította, és az kevés, hogy erkölcsi nevelés, egy olyan komplex, humánus nevelést adtak. Ugye, hogy Gárdonyi ment után a kislányok, kisfiúk után nyáron, hogy az ABC-t még nem egészen tanulták meg, mert korán ki kellett nekik menni a mezőre libát őrizni, és már nem jöttek be az órákra. És akkor nem ilyen, hogy mulasztottál ismétel, stb., hanem ment utánuk a mester is, közben is beszélgetett velük. Hát ezek ilyen mesterei. Egyébként, ha vissza nem jön az oktatásba ez a iskolamester, akkor valamit elveszítettünk a múltból. Hiszen nem csak a általános iskolába, még a gimnáziumban is a mester, sőt az egyetemen. Hát a legtöbb nagy emberünk, mondjuk Nobel-díjasok nyilatkoznak, mindig volt egy mesterük, és a mester az azt jelenti, hogy jó szakember, de le tudott lépni a katedráról, és észrevette, hogy ennek a tanítványának, nem tudom én, elhasználódott a cipője, és tél van, és adott neki. Beszélt emberi dolgokról vele, vagy észrevette a tehetségét, és külön foglalkozott vele. Szóval ez a komplex nevelés, komplex oktatás, hogy pont fordítva van, mint amit most szeretnének, hogy fókuszálni az oktatásra, és a nevelést azt hagyjuk. A gyerek úgy nevelődik. Nem? A nevelés a központ, és az oktatás is azt szolgálja. Tehát magának az embernek a nevelése. És hát ezek a Gárdonyi féle falusi tanítók, és közben ő egy zseni. Tehát az írásaiban nem tudom elfelejteni az én falumat. Az ő faluja az az én falum is volt még egy kicsit, bár az 50-es évek sötét rákosista terrorjába éltünk, de a négy nagymama nádas háza, a kis sárga kacsák, amik ott kikeltek, az ő imádságai, a négy nagypapa cigarettázva ott ül a padon, és ahogy hozza nekem az első cseresznyét, és az az egész légkör, az a béke, az, hogy nem biztos, hogy annyira oda voltak a templomért meg a férfiak, de mindegyik hitt az örökkéval. A túlvilág az egy nagy világ volt számukra, az valóság volt. És én nekem az a falu, legalábbis az én falum, az inkább ilyen volt, lehetett a tragédia is. Lehet, hogy Móricznak igaza van, vagy talán az Alföld, az nem tudom, de kieszem a vagyonából, meg ilyen, az nem a paraszt, az nem állat volt, az egy kulturált ember volt. Tessék I.S. Gyulát olvasni, a puszták népe, hogy a falu az mi volt. A falu az számukra egy város volt, ott kultúra volt, abból élt a puszták népe is. És hát Kárdonyinak az én falum, ott még nem elemezték teológiai szempontból. Csodálatos. Mikor egy paraszt bácsi haldoklik és mennek oda, hogy mit üzennek a túlvilágra, az egyik a kislányának, és a többi. Micsoda hit. És hogy maga a halál az egy ünnep volt, az egy ünnep. Szóval ott viselkedni kellett még a haldoklónak is, meg az egész falunak. Mindent beborított a ritus. Hihetetlen, az ember egy rituális lény, vagyis intelligens.
Nagyon-nagyon szépen mondott Balázs atya. A fel nagy örömre. Te vagy az egyik harcos hirdetője a liturgia tiszta forrásból való merítkezésének. Ugyanakkor nem vagy szemellenzős. Ezek szerint a szépet, a szép népéneket, vagy a szép műdalt, mert tulajdonképpen műdal a fel nagy örömre, annak is helye van a műveltségünkben ezek szerint. Mert vannak, akik féligasságokat vallanak, és azt mondják, hogy csak ez. Te az isnek az ember vagy ebbe a tekintetbe.
Föltétlenül mindennek megvan a maga helye. És azt nem tudják, hogy a tudós Dobszai, aki elkötelezettje volt a Gregoriánnak, mikor válogattak, hogy a hozsannát megújítják, földúsítják például. Tehát a kájuniból rengeteg kanciót bevesznek, kidobált népénekekből is, stb. Három kategória volt. Az egy, amelyik abszolút a liturgiának a szövege. Tehát legyen intruitus, legyen kommunió, azt szólaljon meg nagyjából, ami a misekönyvben van, hogy ne imádkozzatok a misén, hanem imádkozzátok a misét. Mert hogyha leöntjük egy bizonyos énekszöveggel, akkor megint hiába volt második vatikáni zsinat, megint nem azt énekli a nép, ami ott van, de második kategória az értékes kanciókat, a népénekeket, azt tegyük be, ami dallami szempontból is, szöveg szerint is értékes. Ez egy művész érzékkel. Például ugye felfedezhető volt, ők azt tudták, hogy a kezdődik az ének, az Úr fölségének. Ez egy kírje dallam. Kírje eleison, kírje, stb. Tehát ehhez fülköl, műveltségkel. Harmadik kategória, lehet, hogy dallam szerint is, szöveg szerint is gyenge, de mindenki tudja. Ez Dobszai képviselte, ezt nem tudják sokan. És ennek is megvan a helye. Vége van a liturgiának, még éneklünk, a pap álljon meg ott, ne fusson ki. Ne fusson ki. Eléneklünk egy gyönyörű éneket még a Szentmise végén, kivonulása pedig fel nagy örömre ma született. Hát miért nem lehetne elénekelni? Vagy mennyből az angyal? Hát az egy pasztorálé. Nem áldozásra való, mikor a szentséget a szánkra veszük, és akkor nem tudom én, lejött, hogy pásztorok. De mindenki tudja, és minden kereszténynek, katolikusnak vagy joga van bemenni a templomba, hogy úgy gondolja, hogy egyszer egy évben akkor is, és úgy se álljon némán. Tehát a mennyből az angyalt, a fő, a nagymise előtt az összes verszakát el kell énekelni. Tessék kiénekelni magukból az örömet. Nem szabad kiirtani. És hát ilyen a fel nagy örömre is. Hát ki ne tudná. És van is van benne valami, hogy most én mindenkivel együtt éneklek. Na most a másik az, hogy ilyeneket ne gyártsunk. Tehát ami már megvan, és ami elterjedt, és ami bár van érték, ugye itt is az adoráció azért benne van, hogy térdeden állj. Tehát azért a nagyon érinti a liturgia lényeget, hogy az adoráció az nem csak egy szép kis közösség alkotás, az következménye, hogy közösség lesz. De az első az Istennel való közösség, hogy borulj térdre. Tehát ezekről azért jó így gondolkodni, de ez nem azt jelenti, hogy most műdalokat írjunk, mert akkor oda jutunk, hogy azt mondják, az öreg nénik, hogy nekünk is, mi is kérjük a mi gitáros énekeinket, a Jézus szíve szeretlek, én segíts át az élet tengerén. Még jó, hogy nem azt mondják, hogy az élet tengerének poros útján, ugye? De mindegy, ezeket beengedték, jó, legjobb elfelejteni. De ilyeneket ne gyártsunk, mert ha írunk ilyen dalokat, és hát nyugodtan írjanak a fiatalok, akinek tehetsége van. De hát megvan a helye a tábortűz mellett. Most ők írnak egy keresztutat, hát tessék, gitározzanak minden, ahogy tetszik. Hát persze, ha van ott egy zeneakadémista, akkor azért szóljon bele. Vagy ha van egy magyar szakos hallgató. De maga a Szent Mise azért az egy nagyon egyetemes, nagyon magas szint, ahol olyan dolgokat ültet a Szentlélek a lelkünkbe, sose felejtem, mert magyarul lett végre a mise, mert én is amellett vagyok. Latin ne szűnjék meg, de már alig várom, hogy megreformálják a régi ritust. Ez az igazság. Nem reformálták meg. Megtanultam a régi misét, és már várom azt, hogy legyenek szívesek második vatikáni zsina szellemében, mikor megy a liturgikus reform. Mert ugyanúgy kell mondani, hogy régen volt, mert nem lett megreformálva. De ugye, amikor magyarul lett a prefácius, és a szőlőbe azelőtt, nagymama is, hát sokszor ezeket a szent slágereket énekelgették, és egyszer csak hallom ám, hogy mert híveid élete megváltozik, de meg nem szűnik, lelkünket az mennyben örök otthon várja. Hát mondom, nagymama, mit énekel? Jaj, nem is tudom, kisfiam, de ez olyan csodálatos. Hát ez a prefáció. Tehát kivitte a szőlőbe a legszentebb éneket, ahol már elkezdődött az átváltoztatása való készülés, a prefáció. Nem mindegy, hogy mit ültetünk, és főleg a fiatalságnak, hogy azt ültetjük ki a lelkébe, hogy Úram, a te kezedbe ajánlom az én lelkemet. Nem érti, majd megérti, amikor ott fekszik a kórházi ágyon, akkor ezt még ott is elmondhatja, de az, hogy boldog is vagyok, az is maradok, hát ezt nem kantálhatja ott félig haldokolva az ágyon. Tehát megvan mindennek a helye. Nem igaz, hogy egyoldalúnak kell lennünk. Nem szeretem a szemellenzősöket. Itt inkább arról van szó, hogy bárminek hol van a helye, hol ül, hol kell azt. Hát ugye azt is megbocsátom, hogy az mind bevitték a templomba, mert kommunizmusba be volt csúvasztva az egész egyház élet a templomba. Most a káplán mit csináljon? Hát amit egy kiránduláson kellett volna, egy búcsújáráskor, hogy mindenféle zeneszerszámolót előjönnek, dalolnak, énekelnek, minden, hát azt is bevitte a templomba, mert máshogy nem lehettek össze. Viszont most megvan mindennek a helye. És hát vannak olyan egyetemessé vált, hát műdalok, ha így nevezzük ezt, amelyeknek azért van tartalma is, van lendülete is, és hát mindenki tudja.
A tezélyi zenekultúráról mi a véleményed? Mert azt hiszem, hogy a 20. század egyik nagy egyházzenei vonulata, és nekem úgy tűnik, hogy értéket alkottak.
Igen, tezében, mikor ott vagyunk, akkor velük együtt ezt énekeljük, de hogy külön ebből magyar egyházi ének legyen, egyet-egyet el lehet énekelni, azért kétséges, mert itt a következő történet van mögötte. Nemzeti nyelvű lett a liturgiánk. Ez se egészen igaz, mert a zsinat konstitúciójában az van, hogy a híveknek a ráeső részt latinul is tudniuk kell. Mi esik rájuk? A Kyrie, ami egyébként görög, a Sanctus, az Agnus Dei, az Et cum Spiritu Tuo, Habemus ad Dominum, stb. Mindezek rájuk tartoznak, tehát ez a zsinat fölött áll minden zsinat utáni rendelkezésnek. Tehát a papokra kötelező rám is, és még mindig nem csináltam meg, hogy egyszer csak azt mondom Dominus Vobiscum, és a évek mondják Et cum Spiritu Tuo, Oremus, és mondom magyarul a könyörgést. Mert kimennek a pápai misére, akkor tátognak. Tehát tulajdonképpen, de megvan engedve a nemzeti nyelv is. De ebből az lett, hogy egyszerűen mindent örökre leváltottunk, sőt, egy ellenséges, szinte gyűlölet lett a latin iránt. Erre nem volt a franciáknak egy dobszaiuk, meg az angoloknak se, később felfedezték és kérték, hogy írja meg nekik is, csinálja meg angol nyelven, az introitus, stb. Meg is csinálta. Nem volt nekik egy egyházzenei tanszék, bocsánat, mert azért ott van Szendrei Janka, ott vannak a többiek, egy teljes iskola lett ebből, amelyik bebizonyította, hogyha figyelünk a protestáns előzményekre, a nép által már énekelt változatokra, akkor egy zeneszerzői fölfegyverkezéssel igenis lehet applikálni a latint a magyarra. Mert mindig is volt ilyen. Csak egy zeneszerzőnek kell lenni. Ehhez azzal a műveltséggel kell, egy iskola ezt megteremtett. A franciáknak ilyen nem volt, tehát mi maradt? Mivel francia Gregorián nincs, egyébként ez nem igaz, protestánsoknál már volt, meg amúgy is nem volt felkutatva, és a másik premissza. Tehát a francia gregorián nincs, nem igaz, mivel a gregorián latin nyelvű, nem egészen igaz, következésképpen a gregoriánnak vége. És akkor báramlottak mindenféle költemények. De egész az, hogy a Zsolozsmába betettek egy himnuszt, egy gitáros számot, valamit. Na most ezzel szembe, ebből a háttérből nézve, tezé az egy kultúra. De mégis kitalált. Tehát a Zsoltártól...
Nem organikusan nem organikus. Következik nem, előzményekből,
nem,
azért mondod?
Nem a nyolc tónus. Na most érték, megvan a helye ennek is. Szentségimádás, tezébe voltak, hát tezé az tanít minket mind a mai napig, óriási fölkiáltó jel. És nyilvánvaló, hogy a tezé énekek ezt a szellemiséget is sugározzák. Azért ott nem keverték össze az úrvacsorát meg a misét. Szóval megdöbbentő. Tehát ott olyan ökumenizmus volt, amelyik figyelembe vette mindegyik egyháznak a saját hitét. Tehát nem egy keveréket alkottak. Ez egy örök mondani való. Legalábbis, ahogy én ezt fölfogtam. Nem biztos, hogy igazam van. De most ennek lecsapódása egy olyan ének, amit elfogadott a protestáns egyház is, elfogadott az odajáró katolikusok is. Tehát amikor mi tezéi estét tartunk, vagy megszerettük, és most egy-két dallam előjön a szentségimádáskor, stb. Ez azért egy kulturált, hogy mondjam én, nem testi ez zene. Nem naturalista, mert itt a naturalizmusnak a betörése van. A naturalizmus nem bűn, de a gregoriánban annyi van az anyagból, amennyit át lehet itatni szellemmel. Tehát hihetetlen. Annyira, hogy azt mondta Simon Weil, hogy ő neki a gregorián, mikor belehallgatott, az bizonyította, hogy Krisztus Isten. Az anyag még ott van, a hangok, de nincs benne semmi a testből. A színe változott ember már. Ez nem a testnek a tagadása, mert ugyanakkor ott van a test, a hangok, meg a szöveg. Na most, tehát azoknak is megvan a helye. Elismerem, hogy egyfajta zenekultúra, bár én azért nem vagyok zenész, és értékelem is azzal szembe, mint hogy műdalokat gyártsunk, nem beszélve arról, hogy mind szentírási mondatokat ismételgetnek, ami óriási, tehát megint mit ültetnek be az emberi tudatba, a kinyilatkoztatás szövegeit, egy óriási érték. De megvan a helye. Tehát egy katolikus magyar szentmisén nem tudnám azt, hogy most elejtő végig ott tezéi dallamok legyenek, mert az öreg nénit nem lehet rá megtanítani, vagy fölösleges, vagy az oda hát ritkán járó katolikus férfit, egy munkás embert nem lehet megtanítani. Miért a gregoriára meg lehet? Meg. Miért? Mert mindig is volt, és sose szűnt meg. Tudnilik. Amíg a misébe az van, hogy az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel, aztán mi atyánk, aki a mennyekben vagy, aztán segítségünk az Úr nevében, ez a gregorián alapja. Ki a mennyet és a földet alkotá, ez ül a tudat mélyén. Erre épül fel az összes többi. Ez olyan, mint az ABC, olyan, mint az egyszer egy. Tehát, hogy sümegen a legbonyolultabb gregorián dallamokat a nép úgy énekli, hogy a falak remegnek, és úgy szereti, ez egy 10 éves munka, mert erre épült fel szervesen. Megint a hívószó, amit soha semmiben ne felejtsünk el, a szerves. A szerves építkezés. Még a logika világában is majdnem ez van. Hát akkor a humánumban.
Archív beszélgetést hallottunk Barsi Balázs atyával, amelyet a most 80 éves ferences szerzetes 70. születésnapja körüli időszakban készítettem. Harmadik alkalom volt, hogy ezt a hosszú életinterjú részleteit megosztottam a hallgatókkal. Isten éltesse Barsi Balázs atyát, sokunk számára ő világító torony. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató az eukarisztia liturgiájáról beszélget a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival. A 2025. május 27-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A mai órán a legszorosabb kötelékről beszélgetünk, de mielőtt még hozzákezdenénk a téma kibontásához, szeretném megkérdezni tőletek, hogy milyen jelzők jutnak eszetekbe a bárányról.
Szerintem a tisztaságot, illetve az ártatlanságot és a kedvességet fejezi ki.
Sokféle emberi kapcsolatunk van, és akkor alakul át egy emberi kapcsolat barátsága, amikor beszélünk egymásnak a magánéletünkről, megosztjuk a másikkal személyes gondolatainkat, érzéseinket. Minél nagyobb a szeretet, annál többet mutatunk önmagunkból. A legnagyobb szeretet az, hogy teljesen odaajándékozzunk magunkat annak, akit szeretünk. És Jánosnál olvashatjuk, hogy a szeretet sebezhetővé tesz. Nem tudom, hogy hogyan tudjátok ti értelmezni ezt a mondatot. Valóban, ha megszeretünk valakit, akkor sebezhetővé válunk?
Igen, mert ezáltal ugye elvárjuk azt, hogy szeretve legyünk, hogy jó dolgok történjenek, és ilyenkor lehetnek a legnagyobb bukások, és ez nagyon nehéz felfogni, mert hozzá vagyunk szokva a szeretethez, hogy számíthatunk valakire, és ilyenkor fáj a legjobban a kudarc.
És az is, hogyha szeretek valakit, akkor nyilván az áldozatokkal jár, és onnantól fogva nem én vagyok a fontos, hanem a másik, és hogyha viszont ilyen szempontból valaki fájdalmat okoz nekünk, akkor azt nagyon nehéz feldolgozni, mert hogyha egy olyan ember okoz fájdalmat, akit nem ismersz és nem szeretsz, úgymond, és nem engedtél magadhoz közel, akkor nem is sérülsz meg. És az emberi kapcsolatoknak ez a nagyon nagy kérdése, hogy közel merd-e engedni magadhoz a másik embert, mersz-e kötődni másokhoz, és hogyha kötődsz, akkor várhat-e téged csalódás, vagy mennyire bízzál meg a másikban. Én azt látom, hogy most közületek, vagy a ti korosztályotoknak ez az elköteleződés is nagyon nagy problémája, illetve az, hogy talán nem mertek elköteleződni, nem mertek szeretni, nem mertek közel kerülni egymáshoz. Így van ez, Viki, vagy te hogy látod?
Szerintem ez teljes mértékben így van, és én ezt magamon is látom, hogy esetleg egy új emberrel barátkozunk, vagy bármi ilyesmi, vagy új emberekkel találkozunk, sokkal nehezebb nyitni a másik felé, és én is úgy érzem, hogy egyszerűen nem akarok neki elmondani semmit, ami velem kapcsolatos. Lehet, hogy ő egy jó ember, mégis úgy érzem, hogy nem szeretném, hogy tudja, és inkább azoknak beszélek az érzéseimről, vagy a problémáimról, akikben igazán megbízok, akiket régebb óta ismerek. És ezért ez így nagyon nehéz.
Van azonban valaki, aki megígérte nekünk, hogy itt lesz velünk, és hogy odaadta önmagát egyszer és mindenkorra értünk a kereszten, és ez a Krisztus minket minden vasárnap a közösség ünnepén vár minket vendégségbe, hogy részesüljünk az ő ajándékában, ami nem más, mint saját maga. Ahogy az előző héten már beszélgettünk a Szent Misének az ige liturgiájáról, most már az eukarisztia liturgiája résznek az átbeszélése vagy megbeszélése, a részleteinek a megbeszélése következik. Arról fogunk most beszélni, hogy a mise második részében hogyan van jelen velünk az Isten. Tehát a Szent Mise első részében az igén keresztül, tehát a Biblia üzenetén keresztül szólt hozzánk az Isten, és most megnézzük, hogy hogyan mélyül el a Szent Mise, és hogyan tudunk mi az Úr asztalához járulni, hogy utána Krisztus testét magunkhoz vegyük, és hogyan tud ő velünk lenni. Tehát ott tartunk, hogy Isten velünk akar lenni, és hogy az eukarisztikus imában a Szentlélek ereje Krisztus testévé és vérévé változtatja át a kenyeret és a bort. Igen ám, de hogy ez nem szemmel látható módon történik, mert úgy tanultuk és úgy hisszük, hogy ehhez kell a legnagyobb hit, hiszen ezt a szemünkkel nem látjuk. És nem azért történik mindez, hogy bámulattal leboruljunk az oltár előtt, és Jézus nem csak az oltáron szeretne velünk lenni, hanem részese szeretne lenni az életünknek. Erre pedig a legközvetlenebb utat választja, meghív minket, hogy együnk a kenyérből és igyunk a borból, így egyesül velünk. Tehát a legszorosabb közösség jön létre közte és köztünk. Magyar nyelven a találkozásnak ezt a nagy pillanatát hogyan hívjuk?
Szentáldozásnak.
Ez a szentáldozás kétféleképpen történhet.
Egy szín vagy két szín alatt történhet. Amikor egy szín alatt, akkor az ostjával áldozunk, két szín alatt pedig az atya belemáltja a borba az ostját.
Amikor egy számunkra fontos személlyel találkozunk, hosszan készülődünk, megmosakszunk, megfésülködünk, felvesszük a legszebb ruhánkat, ez a készület néha sok-sok percig eltart. Ezzel is kifejezzük, hogy szeretjük és tiszteljük a másikat. Ugyanígy van ez a Szent Misében is, hiszen Jézus már jelen van az oltáron, a kenyérben és a borban, mi pedig még elvégezzük az utolsó úgymond simításokat, hogy teljesen ráhangoljuk a lelkünket Jézusra. Azt szeretnénk, hogy a találkozásunk a lehető legszebb legyen. Ezért közösen elimádkozzuk azt az imát, amit Jézus tanított az apostoloknak. Miről szól ez az imádság?
Tanultunk arról, hogy miként tanította meg Jézus a mi atyánkat a hegyi beszédben. Ez azért volt fontos számára, mert így tudta elmondani a legfontosabb üzenetet. Az Isten atyaként szeret bennünket. Jézus minden nap így élt. Én és az atya egy vagyunk. Ez volt az erőforrása, ez volt vigasztalása a nehéz percekben. Végig tudta, hogy az atya szeretete kíséri, ezért nem félt a legborzalmasabb dolgoktól sem. Még a keresztván is ki tudta mondani, atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, vagyis végtelenül bízom benned, teljesen rád bízom az életemet.
Azért imádkozzuk újra meg újra a mi atyánkot, hogy mi is átérezzük, hogy milyen jó az atya gyermekeiként élni. Hiszen Isten eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint fogadott gyermekeivé legyünk, ezért hát mi is rábízzuk magunkat az atyára, és ugye Jézus azt mondta, hogy amit ketten-hárman kértek az én nevembe, akkor ott leszek köztetek én is, és gondolj bele, hogy a Szent Misén, amikor együtt fohászkodunk, és együtt emeljük imára a kezünket, és együtt mondjuk azt, hogy bocsássunk meg egymásnak, ebbe óriási nagy erő van, lelki erő, hogy az imádságnak kézzel fogható ereje nyilvánul meg azokban az ima meghallgatásokban, amelyek ezekben a közös imádságokban rejlenek. A kiengesztelődés miért is fontos? Jézus tanított már erről. Hogyan tanított erről, Melanie?
Ha ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy az embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott az ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza, és ajáld fel ajándékodat. A mi atyán kapcsán is emlékeztet minket, ha megbocsátjátok az embereknek, mit vétettek ellenetek, mennyei atyátok is megbocsájt nektek. Ezért hát nem találkozhatunk Istennel addig, amíg bárkivel is haragba vagyunk.
Mit tegyünk ezért, hogyan cselekedjünk, hogy Istennel találkozhassunk, mit kell tenni ahhoz, hogy a kiengesztelődés megtörténjen?
Bocsánatot kell kérnünk, és nekünk is meg kell bocsátanunk a másik embernek, ez a belépő Jézus lakomájára.
Szent Péter többször is ezt írja a leveleiben, köszöntsétek egymást szent csókkal. Mit jelent ez a furcsa mondat? Itt valóban ilyen csókról van szó?
Valójában a szeretet a jó szándék és a barátság kifejeződéséről van szó. A családon belül a barátok között mi is szoktunk puszit adni egymásnak, esetleg kezet fogunk, átöleljük egymást, vagy összeérintjük az arcunkat. Ez azt jelzi, hogy mindannyian ugyanannak az atyának vagyunk a gyermekei, vagyis testvérként elfogadjuk egymást.
Ezután következik a számomra a Szent Misének az egyik leggyönyörűbb része, amikor együtt énekeljük az Isten báránya az Agnus Dei című éneket, amely a szép bibliai hagyomány nyomán arra emlékeztet minket, hogy Jézus a mi húsvéti bárányunk. Mit jelent ez, Viki?
Keresztelő Szent János szavai szerint, íme az Isten báránya, ő veszi el a világ bűneit. Azaz, Jézus keresztáldozata tesz minket szabaddá a rossztól, a gonosztól. Ő a mi szabadítónk. Azt is tudjuk, hogy a világ utolsó napján Jézus végre le fogja győzni a gonoszt. Ezt a nagy diadalt és ünnepet a bárány mennyegzőjének nevezi János apostol. Amikor a Szent Misén, a kenyérben és a borban Krisztussal találkozunk, valójában olyan, mintha mi is ezen a lakomán vennénk részt. Itt és most átéljük, hogy milyen lesz a jövő.
Közvetlenül az áldozás előtt azt a fohászt mondjuk el, amellyel a római százados fordult Jézushoz. Mi ez a mondat?
Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj a házamban. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul.
Az előkelő katona a szolgája gyógyulásáért, életéért könyörgött a mesterhez. Mi a saját gyógyulásunkért, életünk jobbáválását, gyógyulását kérjük Jézustól, azt mondjuk, csak egy szót szólj, és meggyógyul az én lelkem. A Szent Misének a legszemélyesebb pillanata, amikor egyé válunk Jézussal. Magunkhoz vesszük a kenyeret, ami valójában Krisztus teste. Amikor a pap e szavakkal felemeli nekünk az átváltoztatott szentostját, akkor mit felelünk neki?
Ámen. Hiszem, hogy így van, biztos vagyok benne, hogy ez az apró ostya valójában Jézus, aki annyira szeret engem, hogy örökre velem akar lenni.
Az áldozás után egy kis időt csöndes imában töltünk, mintha négy szem közt beszélgetnénk Jézussal, aki beköltözött az életünkbe. Ezután egy közös imádsággal folytatódik a liturgia. A pap azért könyörög, hogy a szent áldozás mindannyiunk életébe kifejtse a hatását, ezt követi a záró áldás, annak a pillanata, amikor minden eddig elmondott imádságunkat Isten szeretetével pecsételjük meg. Legvégül pedig hogyan köszön el a pap, és hogyan bocsát el minket.
A Szent Mise véget ért, menjetek békével. A latin mondat egy olyan üzenetet is hordoz, amelyet nehéz lefordítani magyarra. A lényegét így lehetne visszaadni. Közösségre léptetek Istennel, szeretete beköltözött az életetekbe. Ne feledjétek, ez nem csak ajándék, de küldetés is. Isten meghívott titeket arra, hogy megosszátok ezt a nagy örömet minden emberrel. Bátran hirdessétek, Isten közel jön hozzánk. Szeretete megment és megszabadít minket. Nem történhet ennél szebb dolog velünk, tehát küldetésetek van, menjetek.
Így van, és ezek nagyon-nagyon fontos szavak, hiszen ez a küldetés az egész világ felé szól, minden ember felé, bárkivel, akivel találkozol, hiszen te Krisztussal együtt éled a mindennapjaidat, a szent áldozásban Krisztus a te szívedbe költözött, és ott is marad veled. És bárhová mész, ezt nem szabad elfelejteni, hogy mindenhol ott van veled az Úr Jézus. Azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy emlékeztek-e az első szent áldozásotokra, és milyen élmény maradt meg ebből?
Igen, én negyedik osztályos voltam, amikor első áldozó voltam, és emlékszem, hogy már nagyon vártam, hogy én is részesüljek ebben a szentségben, és nem is tudom elmondani, hogy milyen nagy mennyiségű örömet éltem át. Könnyebbnek éreztem magamat sokkal, amikor először áldoztam.
Azóta mennyire része a te életednek az, hogy szent áldozáshoz járulsz?
Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, és szükségem van rá, hogy áldozzak.
Viki, te emlékszel az első áldozásodra?
Igen, én is emlékszem, nekem is negyedik osztályban volt. Emlékszek rá, hogy nekem is nagyon jó érzés volt, főleg az előtte lévő gyónás, nekem az volt a legjobb, mert tényleg nagyon furcsa lehet egy olyan embernek ezt elmagyarázni, aki például nem hisz a gyónásban, meg magában ebben az egész vallásban, de tényleg olyan érzés volt, mintha egy nagy kő esett volna le a szívemről, mintha tényleg minden terhet letettem volna a vállamról, ami eddig azt nyomta, és emlékszem, hogy azelőtt még volt azt hiszem egy egyhetes hittantábor, amiben erre az első áldozásra készültünk, és nekem az is nagyon jól telt.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen gazdag lelki életetek volt már gyerekkorotoktól kezdve, és ilyen mélységgel megértettétek azt, hogy mennyire fontos az, hogy Krisztus a szívetekbe költözzön, és annak is nagyon örülök, hogy úgy érzitek, hogy fel voltatok erre készülve. Ez az első szent áldozás valóban a Krisztussal való kapcsolatnak az elmélyülésének az első állomása csupán, hiszen innentől fogva még inkább át tudja járni a ti életeteket a Krisztus szeretete, és az, hogy megértsétek, hogy őt közelről hogyan lehet megismerni, és hogy hogy tud a mindennapi életeteknek a részévé válni Jézus Krisztus és az ő belévetett hit. És hát nekem az egyik nagyon-nagyon nagy pillanat számomra minden egyes szentmisén, ahogy nagyon sokszor elmondtam már, az egyik az, amikor a szent vagy szent vagy szent vagy éneket az angyali seregekkel együtt énekelhetjük. Én azt nagyon-nagyon szeretem. És akkor az olyan nagy pillanat, amikor azt mondod, hogy én nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. És ugye ennek a hátterét is ismerni kell, hiszen ez egy pogány százados volt, aki ekkora hittel tudta mondani azt, hogy nem kell, hogy begyere a házamba, én tudom és hiszem, hogy te vagy Krisztus az élő Isten fia, és számomra minden egyes szent misébe ez a mondat ugyanazt jelenti, hogy én most is hiszem azt, Krisztus, hogy te vagy a megváltó, te vagy a messiás, te vagy az én szabadítóm, és én így megyek oda, és így teszem ki a tenyeremet, hogy utána én Krisztust vehessem magamhoz. Van még egy imádság, amit hittanóránk végén szeretném, hogyha ez az én gyerekkorom, és a szentáldozások végén szoktuk ezt imádkozni. Talán sokan ismerik. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Krisztus teste, szentelj meg engem, Krisztus lelke, üdvözíts engem. Krisztus vére, ihles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedj magadtól elszakadni engem, a gonosz ellenségtől oltalmazd meg engem, halálom óráján hív magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. május 27-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Letérdelünk, átadjuk a szívünk, viharos életünk, kenyérben és borban, minden pillanatban velem vagy, s vigyázol rám, fogadt hálám. Urunk fent az égben, jöjj el dicsőségben, hozz békét a földre, tarts meg minket a hitben. Vezest két kezünk, lelkeddel tölts be a szívünk. A kereszten meghaltál, hogy eltöröld bűnünk. Égi szent kenyér, mely mindennél többet ér, jöjj kérlek és légy velem, a szívembe költözzél. Áld meg az életem, emelj föl, ha elestem, köszönöm a keresztem, légy áldott Istenem. Bűnök éjjelén, te hoztad el a fényt, megváltásod által élet új remény. Hófehér ostyában titkon vagy jelen, áldásoddal jobb lehet múlt jövős jelen. Fájó vérző sebet gyógyít szent kezed, erősít és bátorít élő szereteted. Add, hogy mindig jobban bízzunk te benned. Hálád szeng a lelkem, dalom szóljon neked. Égi szent kenyér, mely mindennél többet ér, jöjj kérlek és légy velem, a szívembe költözzél. Áld meg az életem, emelj föl, ha elestem, köszönöm a keresztem, légy áldott Istenem. Égi szent kenyér, mely mindennél többet ér, jöjj kérlek és légy velem, a szívembe költözzél. Áld meg az életem, emelj föl, ha elestem, köszönöm a keresztem, légy áldott Istenem.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet.